könyörögjünk. Jó pásztorunk, tekints kegyesen nyájadra és juhaidat, akiket fiad drága vérén megváltottál, vezesd az örök élet országába, Krisztus, ami Urunk által.
Amen.
Kedves testvérek, a Szent István Rádió közvetítésén keresztül velünk imádkozók mellett szeretettel köszöntjük az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Schola Cantorum, a kántorszakos hallgató kórusának tagjait, akik lelkes, áhítatos énekükkel csatlakoztak imádságunkhoz. Isten bőséges áldása kísérje őket. Templomainkban a szentmiség végén a pápai himnusz éneklésével örömmel adunk hálát Istennek, és egyben imádkozva köszöntjük Szentatyánkat, 14. Leó pápát. Isten bőséges áldása kísérje küldetését. Hálásan köszönjük mindazoknak a munkáját és segítségét, akik a tegnapi egyházközségi képviselőtestületi tagok zarándoklatának előkészítésében, megszervezésében részt vettek. Ma Jó Pásztor vasárnapján, a papi hivatásokért való könyörgő napon közreadjuk érsakatya felhívását, aki szeretettel hívja azokat az érettségizett fiatalokat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallották az Úr Jézus Krisztus papságra hívó szavát, és az Egri Főegyházmegyében szeretnének papi szolgálatot végezni. A jelentkezési kérelmet a Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet címére kell elküldeni. Hétfőn a Caritas csoport a plébánia közösségi termében délután 16:30 tartja összejövetelét. Kedden a missziókért és a hivatásokért imádkozó Verbita imaközösség a Bazilika Jézus Szíve közösségi termében délután 17:00 tartja imaóráját, amelyekre mindenkit szeretettel várnak. Csütörtökön a délelőtt 10:30 kezdődő érseki szentmisében emlékezünk születésének 300. évfordulóján Eszterházy Károly püspökre, a Katolikus Egyetem megálmodójára. A szentmise előtt az altemplomban az egyetem szenátusa koszorút helyez el névadójuk sírjánál. Mához egy hétre a délelőtt 8:30 kezdődő szentmisén lesz azon első áldozásra készülő gyermekek keresztelése, akik még ebben nem részesültek. Továbbra is szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket a májusi litánia közös imádkozására, amely mindig az esti szentmise előtt 6:00 kezdődik, és ezt a Szent István Rádió is közvetíti. A 2025-26-os tanévben az Egri Hittudományi Főiskola és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közös képzésének keretében levelező tagozaton ismét indul a 3 éves kántor, illetve az 5 éves hittanári szakos képzés. Ezek mellett a főiskolán 3 éves katekéta lelkipásztori munkatárs és a pedagógusoknak 1 éves szakirányú képzés keretében is lehet tanulmányokat folytatni. Mindnyájútoknak áldott szép vasárnapot kívánok! Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
Amen.
A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
Istennek legyen
Jézusunk, lelked örök pásztorom,
tekints irgalmas szemmel, szeretet nyájára.
Urunk, mint Ádám sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk élőben az Egri Bazilikából, melyet a mai alkalommal Czapkó Mihály, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodavezetője celebrált. A felolvasásban közreműködtek Ferenci Tamás és Bóta Zoltánné. A zenei szolgálatot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Schola Cantorum kórusa végezte, orgonán közreműködött Kubik Tamás, karnagy. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Miután a genadzanói Mária kegyhelyre látogatott, május 10-én este 14. Leó pápa elment elődje sírjához a pápai bazilikába. Néhány percen át egyedül csendben imádkozott, és egy fehér rózsát tett a márványlapra. 14. Leó ezután megállt Mária a béke királynője szobránál, majd röviden elidőzött a kordonok mögötti első soroknál. 14. Leó megerősítette a püspökké szenteléséhez választott korábbi címerét, valamint az in illo uno unum jelmondatát. Az ő benne az egyben egyek jelmondat szavai Szent Ágoston egyik prédikációjában találhatók. A címerben is van utalása a hippói püspökre, a zárt könyv ábrázolásával, amely felett nyillal átszúrt szív található. Szombaton tették közzé 14. Leó pápai címerét és jelmondatát, valamint hivatalos fényképét. 2023-ban egy interjúban Maga a prevoszt érsek fejtette ki, amint a püspöki jelmondatomból is kitűnik, az egység és a közösség része a Szent Ágoston rend karizmájának, valamint az én cselekvés és gondolkodásmódomnak is. Nagyon fontosnak tartom a közösség előmozdítását az egyházban, és jól tudjuk, hogy a közösség, a részvétel és a misszió, a szinódus három kulcsszava. Újévi körlevelében hívta Ternyák Csaba egri érsek találkozóra az egyházközségi képviselőtestületek tagjait május 10-ére az Egri Bazilikába. Az egésznapos programon előadások hangzottak el, majd az érseki szentmise után orgonakoncert és tanúságtételek következtek. Az ünnepi programon elsőként a házigazda Csizmadia István plébános köszöntötte a jelenlévőket. Juhász Ferenc pasztorális helynök előadásában a képviselőtestületek működéséről, szolgálatáról, lelkiségéről szólt. Mint mondta, a jövőt munkálják ezek a hívek, akiknek feladata, szolgálata, a misszió, a liturgia és az eszközök biztosítása területére is kiterjed. Orbán Márta, az Egri Főegyházmegye levéltárosa, Csepellényi György pálos vértanú boldoggávatási eljárásáról tartott ismertetőjében elmondta, 2024. február 1-én hivatalosan is elindult a folyamat egyházmegyei szakasza. A 350 évvel ezelőtt meggyilkolt szerzetes tisztelete a mai napig élénken él számos településen. Dr. Czapkó Mihály, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodavezetője, a boldoggávatási eljárás egyházmegyei posztulátora úgy fogalmazott, maga is nagy tisztelője Csepellényi Györgynek. Rámutatott, a boldoggávatásnak az is hozadéka lehet, hogy a katolikus megújulás egy példáját állítják az egyház közösség elé, s ezért imádkozva saját megújulásunkat is előmozdíthatjuk. Dr. Racs Csaba, teológiai tanár, a Bibliában olvasható jubileumok kapcsán foglalta össze a Szentírás erre vonatkozó történeteit, tanítását. Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be a Főegyházmegye papságának képviselőivel. Szent beszédében a húsvéti Szent Háromnap kapcsán úgy fogalmazott, az egyház liturgiáján végighúzódó eseménysort minden ember megtapasztalhatja saját életében, s ez a misztérium is nevel bennünket, a szenvedésben, a halálban és a feltámadásban. A főpásztor elmondta, amikor a találkozóra hívta a közösségek tagjait, nem gondolta, hogy egy nagy hálaadó szentmise lesz ez egyben. Hálát adunk Ferenc pápáért és 14. Leó pápáért, akire úgy tekintünk, mint reményünk gyümölcsére. Az új pápa szavai is arra utalnak, hogy a világnak nagy szüksége van Krisztus világosságára, tette hozzá Ternyák érsek. Magyarország azt üzeni a világnak, hogy igenis képes sok nemzetiség békességben élni egymás mellett szerte a Kárpát-medencében és egy országon belül, hangoztatta a miniszterelnök egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Mohácson. Soltész Miklós, a helyi Sokac népcsoport megújult olvasóköri székházának átadásán azt mondta, Magyarországon és a Kárpát-medencében a nemzetiségek azzal együtt képesek a békés együttélésre, hogy közöttük a történelem során sokszor próbáltak kívülről békétlenséget szítani. Végül az időjárásról, frontális felhőzet vonul át az országon észak-keletről dél felé. Az átmeneti felhősödést követően észak felől gyorsan csökken a felhőzet, de marad a felhős idő. Elszórtan várható eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Hankó Zoltán hegedű készítőt szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Felső Zsolcán találkoztam önnel a Szent István Katolikus Általános Iskolában, és nem kellett messzire mennie, hiszen ha jól tudom, akkor Felső Zsolcán is lakik ön. És mióta is foglalkozik ön hegedű készítéssel?
Hát, a hegedű készítése magában nem olyan régóta, mint ahogy azt elkezdtem a javítását.
Mert hogy először inkább hegedűket javított.
Javítottam. Az első hegedű javításom 10 éves koromban kezdődött.
Hogyan jött ez a lehetőség?
Hát én ott kaptam akkor egy nagy kedvet az egész folyamathoz, az egész munkához. Abban az időben gyerekkoromban nagyon sok zenész volt itt Felső Zsolcán, és akkor apámnak volt egy hegedű, ami össze volt törve. Repett meg, hiányos volt, és akkor oda akart adni azt valakinek, hogy alkatésnek jó lesz, amit elkértem, hogy adja nekem már vagy javításra. Ez idő után, amikor elkészült, megjavítottam, akkor megmutattam neki a hegedűt, és akkor mondta, hogy ezt te csináltad, fiam? És mondtam, hogy én. És akkor mutattam a többi zenészeknek, hogy hogyan alakult a hegedű, és akkor nem akarták elhinni azt sem, hogy ezt én raktam úgy össze. Még apám bizonyította azt, hogy de ezt ő csinálta egyedül, hogy nem is látta.
Akkor, ha jól veszem ki a szavaiból, ön ezt nem tanulta, hanem ráérzett a hegedűkészítés csinyára, vinnyára?
Igen. Javítani sokat javítottam az előtt. A hegedű készítését egy olyan, hát 30 éve körülbelül. Körülbelül egy 30 éve kezdtem el akkor hegedűt készíteni, első hegedűt. Hát ebben volt csikófejűtől kezdve több mintával megpróbálkoztam. És már most elég jól megy, azt mondom.
Milyen fából készül a hegedű?
Hát a hegedűt, amit gyártok általában, és az mindig úgy szokott lenni, jávor, juhar, de a juharfa az mindenképpen a hátának, a nyaknak, az oldalkáváknak, és az előlapnak, a hasnak, az pedig fenyőből készül. Az egy puhább, a lucfenyőből. Általában az a legjobb, a lucfenyő.
Megvan a fa alap, elkészíti, kifaragja, és utána kell rá szerelni? Kerül rá a húr? Hogyan kell ezt elképzelnünk? Legyen olyan kedves, mondjál a laikus hallgató számára is.
Annyira nem egyszerűen megy el, azért, mert egy hosszú folyamat kell hozzá, egy 150 órába számolva át, ami mondjuk egy napi 4 órát lehet számolni, amikor több, amikor kevesebb, és akkor ez, mikor megvan az anyag hozzá, akkor ezt kirajzoljuk, kimérjük, kiszerkesztjük, kivágjuk, és akkor elkezdjük azt a saját fantáziánk szerint, hogy miért szeretnénk belőle elkészíteni, hogy laposabbat, domborúbbat, és akkor ez elég érdekes mód, mert amikor az ember elkezdi alakítani, akkor mindig jönnek ötletek, hogy így kicsikét hagyom itten magasabbra, domborúbbra, vagy lejjebb fogom szedni. Ez a hegedű alakja nekem általában most már egy formára készül. Lehet, hogy vannak domborotagban milliméterek vagy eltérések, de úgy egy formára készül. Van, mikor nagyobb domborulattal, van, mikor a kisebb domborulattal, és akkor ezt úgy készítjük el. Ugyan nagyon egyszerű, már most ilyenkor.
Elmondani egyszerű. Igen.
De az elkészítés az egy párasztó, bonyodalmas, és koncentrálni kell nagyon oda. Főleg már akkor, mikor a hegedűnek a méretéhez nagyon közelítünk.
Meg ugye fontos, hogy be is hangolja azt a hangszert, igen, tehát valóban úgy szóljon az a hangszer, ahogyan annak szólnia kell.
Igen, hát a hangolás az a hegedűnek az elkészítése, a méretétől, mindentől függ, és akkor van benne a gerenda, a merevítő gerenda, van a lélek, amivel a hangot tudjuk. Azért is lélek a neve.
Lélek, mert, de szép neve van.
Mert igazából azt a fába adunk egy lelket, ami hálásan szépen fog szólni. Abban tudjuk állítani élesebbre, mélyebbre a hangot. Ez már tetszés szerint szokott lenni általában, hogy ki melyik hangot szereti, hogy élesebben szóljon, vagy mélyebben szóljon a hegedű.
Erre a bizonyos felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskolában megrendezett romanapra ön hozott egy saját hegedűt, igen, és én úgy örültem neki, amikor megmutatta a gyerekeknek és nekünk is, mert hogy ez a hegedű a sajátja, és ön készítette.
Igen. Ezt én készítettem, ez 8. vagy 10. között van, nem tudom már pontosan, mert nem emlékszem rá. Ez nagyon hozzám kötődött végül is, mert ez volt az, ami a legtökéletesebben készült az addigak közül, aki a legjobban tetszett a hangja véget is, meg minden munkája véget. Ezt meg fogom hagyni majd az unokának, ezt a hegedűt. Egyébként a többi is nagyon szép hegedűket készítettem, mindegyiket, de ez kedvencem lett, ez a hegedű.
Mert hogy összeszámolta, hogy eddig hány hegedűt készített már?
37-et készítettem, ez lesz a 38. hegedű. Ezekben most nem úgy gyártottam őket, hogy ezt most folyamatosan csak, mert annál sokkal több lenne, ha folyamatosan gyártottam volna. Ez csak mindig, hogy alkalmanként, amikor már most éppen valaki kér. Voltak eddig előre gyártott hegedűk is, de van, aki külön kér egy akármilyen más alakot vagy valamit.
Mert ha jelenleg is készít még hegedűket megrendelésre, felkérésre, ahogy a lehetőség és az élet megkívánja, kiknek? Családtagoknak, ismerősöknek?
Ismerősöknek is, de teljesen idegeneknek is. Akik hallották, meg látták, hát készítettem nagybőgőt is, az megvan még a nagybőgő. A nagybőgőt azt már, van vagy 8 éve körülbelül, hogy készítettem, és abban még nem sikerült másikat készíteni, abban csak az az egy van. Hát sok helyen voltam már, akik érdeklődtek a hegedűk után, azoknak sikerült is mindegyiknek jó minőségűt adni, meg vannak vele elégetve, csak már most egyre kevésbé kellendő a hegedű, mert hogy nincsen annyi zenész.
Mert hogy annak idején, ahogy említette is, bizony a cigány zenekarokban zenélő zenészek szólaltatták meg ezeket a hegedűket. Azokban a bizonyos cigány zenekarokban, akik a magyar nótákat olyan jól tudják kísérni, és akik a mulatós zenének a képviselői voltak. Jól gondolom én ezt?
Igen, igen. Tényleg így van, ez nagyon jól gondolja. Hát még a gyerekkoromban inkább, de még visszább is, mert egy 25 évvel ezelőtt még volt 3 zenekar itt Felsőzsolcán is.
Létezett még 3 zenekar? Igen. Mely zenekarok voltak ezek?
Hát volt a Hankó zenekar,
ami az ön nevét is viseli.
Igen. Úgyhogy részese voltam, és akkor még voltak úgy, hogy már ilyen név nélküli zenekar volt, hát akkor bandának mondták, és akkor most, hát mert igazából az volt akkor az, hogy ez az én bandám, és az volt a banda. Az állt 5-6-7 tagból mindig. És akkor, hát nagyon sok volt még akkor a mulatás, abban az időben, nagyon sok helyen kellett játszani, és lagzik, mindenféle rendezvényeken cigányzene szólt. Ez most egy kicsit kihaló félbe van, amit majd reméljük, hogy egyszer lendületet kap, és akkor újra fog indulni minden.
Adja a jó Isten, hogy így legyen, és most ön kedvet kelt a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola diákjaiban, hogy legyen belőlük is zenész, vagy éppen hegedű készítő. Jósan merül fel az emberben a kérdés, aki hegedűt készít, saját maga is, ön is játszik hegedűn?
Igen, én is játszom hegedűn, és a nagybőgőn is játszom. Sőt, aki hegedűt készít, az valamilyen szinten mindenképpen fog rajta játszani a hegedűn, már csak azért is, hogy kipróbálja a hangolást, mindent megtanul rajta, mert ő fogja azt a hegedűt úgy adatni, hogy ez most készen van, még bejátszani, és ő lesz az első, aki játszik rajta.
Családjában van kinek tovább örökíteni a hegedű készítés, a hegedülés szeretetét?
A hegedülés szeretetét igen van. A hegedűnek a készítését, az lenne, sajnos nincsenek idehaza, mert külföldön tanult, kiköltözött az unokám. Azt hiszem, hogy ő lenne az, aki a nagybőgőben is segített, de van a kisebbik unokám is, fiú, aki szívesen segít mindenféle faragásban, hogyha ő is külföldön élő gyerekkora óta, egy éves kora óta, mikor haza látogat, akkor ő is mindig, hogy mi az, amit csinálunk, csináljunk már valamit.
Akkor remélhetőleg lesz kinek továbbadni a szakma szeretetét.
Mind a ketten a zenével kapcsolatban nagyon ott vannak, mert az unokám, ő itthon járt 8. osztályig Felsőzsolcán iskolába, ő tenor küldözött, Máté, ő 2-szer nyert országos bajnokságot, a kisfiú pedig, a kisebbik, ő pedig egy éves kora óta kint él külföldön, és akkor ő neki ott már az iskolában, zenekarban. Ő viszont szintetizátorozik, és nagyon szépen játszik, mellett a gitárt is gyakorolgassa.
És ön miért szereti ezt a szakmát? Megfogalmazta már önmagának?
Én eredetileg, az én szakmám gépszerelő, géplakatos, úgyhogy szakmailag a fához közöm nem lenne. A vasból ugyanúgy szerettem dolgozni, meg mai napig is szeretek, sőt, nagyon is szeretek. A fából az viszont egy olyan alakítás, amit tudom az, hogy nem olyan, mint a vas, hogy hibáztam, kivágom, heggeztek be egy műanyagot. Ebbe is lehet, de nem olyan szép, mert ez nem olyan. És itt nem szabad hibázni ennél a munkánál. És ez engem ez nagyon lekötött, mert Én ezt szeretem azt, mikor ilyen kihívások vannak.
Köszönöm szépen a beszélgetést Hankó Zoltán hegedűkészítőnek. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, és viszont kívánom önnek is a jó egészséget, további sok sikert. Nagyon szépen köszönöm, a lehetőséget kaptam.
Ha már az ön által készített hegedűről beszéltünk, akkor hát javaslom, hogy riportunk végén szólaltassuk is meg ezt a bizonyos hegedűt. Mit fog nekünk most játszani? Mit fog előadni? Milyen zeneszámot is hallunk?
Megpróbálok egy számot, a Zöld erdőben sejelhaj.
Akkor meghallgatjuk.
Fához kapcsolódik.
Váradi Gábor, Csokonai Vitéz Mihály díjas festővel beszélgetek, Felső Zsolcán találkoztunk, a Szent István Katolikus Általános Iskolában megrendezésre kerülő Roma napon. Ön honnan érkezett ide?
Én kifejezetten Ózról.
Mióta is foglalkozik ön a festéssel?
Hát gyerekkorom óta, 7-8 éves korom óta, szóval szerintem ezzel születtem.
És hogyan jött az életében? Szülei is? Nagyszülei is ezzel foglalkoztak?
Nem, zenészek voltak a szülei.
Voltak a szülei.
A felmenői mindegyik. Nem tudom, egyszer.
Ez érdekelte, és ezt szerette.
Sokat rajzoltam gyerekkoromban, otthon is, iskolában is, és egyszer elmentünk Miskolcra a Herman Otto múzeumba, és ott kapott el a szeretet a festészet iránt. Azóta folyamatosan festek.
Szebbnél szebb képekkel érkezett ide. A rádióban nem tudjuk megmutatni, de beszélni tudunk róla. Milyen képekkel is?
Hát most kifejezetten 5 arcképet hoztam, kifejezetten roma arcokat, és felváltva, hogy az egyik szomorú, a 2 szomorú, 2 vidám, és az 5. az pedig Jézus arc. Hogy a gyerekek érezzék, amit elemeztünk, hogy mitől szomorú a kép, és mitől vidám a kép. Úgyhogy nagyon jól megfogalmazták, érzik a sötét színeknek a mélységét, a meleg színeknek az örömét, és persze a Jézus, ami önmagában a hit, szeretet, ez nagyon fontos.
Mert hogy azt említette, hogy ön minden nap olvassa a Bibliát. Igen. És ha fogalmazhatok így, akkor ön a Bibliát egyfajta szerelmes levélként titulálta, vagy úgy fogalmazta, hogy az ön számára minden nap nyújt valami üzenetet, valami szerelmes levélhez hasonló üzenetet, az Úr szavát.
Hát igen, az nagyon régen megfogalmazódott én bennem ez a... Hát én Istenben mindig hittem egy...
Milyen hívő ember?
Hát igen, hát a szüleimtől ezt láttam, ezt hallottam, míg az anyám minden este, minden reggel azzal feküdt, azzal kelt, imádkozott, és azért volt a falon egy Jézus kép is. Ez mind-mind. És én elég korán elkezdtem a Biblia iránt érdeklődni. Elég sok olyan nehézségen átsegített a Jézus, Isten, és ezen belül a Bibliának az olvasását. Igen, és mint egy szerelmes levelet úgy olvastam, még mai napig is.
Térjünk még vissza az ön képeihez. Milyen témájú képeket készít?
Hát én nagyon vegyeset. Ez függ a hangulatomtól. Általában legtöbbször. De vannak olyan képeim, amit tudatosan neki fogok, de általában az iklet, hogy mit. Van egy üres vászon, ülök előtt egy darabig, és akkor 2-3 másodpercben bevillan egy kép. És akkor én azt megpróbálom levázolni, és utána sokat gondolkodni rajta. Elmélkedek úgymond, hogy mit üzen, mert mindig Istenre bízom, hogy mit üzen nekem az Isten most. Örömet, vagy bánatot, vagy éppen üzenjek az embertársaimnak, vagy éppen a cigánságomnak. Nagyon-nagyon változó ez. Hát, ha pihenni akarok, akkor mindig tájképet festek, vagy csendőletet.
Azok kapcsolják ki.
Hát igen, ahhoz nem kell sokat gondolkodni, hanem ott van a fejemben mindig egy táj, rengeteg tájkép van a fejemben. és akkor elő tudom varázsolni, idézni, és akkor ez így nagyon-nagyon, nekem nagyon megpihentet.
És milyen gyakran fest? Ez mitől függ? Minden nap?
Minden nap szinte, persze.
Kivétel nélkül?
Hát van, mikor nem, mert elég gyakran szerencsére el is hívnak előadásokra is, múzeumban kiállításokat rendezek, szóval elég, de lehet mondani, hogy minden nap, igen. És még szerencsére koromhoz képest azért még 10 órát lefestek egy nap, vagy 12-t, úgyhogy még ebben nincs hiányom.
És milyen technikával festőn?
Én kifejezetten olajjal dolgozom, ezt tanultam meg úgymond, ezt a olaj. Hát persze próbáltam én az akvarelt, akrilt is, de nem tetszenek úgy, mint az olaj. Az olajt azt nagyon ismerem már a úgymond csínyár-bínyár.
A sok-sok kép közül, amelyek az évtizedek alatt kikerültek az ön kezei alól, van-e kedvenc képen?
Ó, sok van nekem, igen.
Nehéz a választás, hogyha egyet ki kellene emelni?
Hát most azért emelnék ki egyet, mert hogy van ez az ukrán háború, szörnyű, egy... És tavaly előtt volt egy Balaton, Szemesen volt egy tábor, egy festőtábor, és a tábor vezetés úgy döntött, hogy két témát adtak. Az egyik az ukrajnai háború, másik pedig az én Budapestem címmel. És én az ukrán háborút választottam, és elég nagyméretű képet, ami az egy 10x10-es képet, és azért a kedvencem, mert nagyon teli találat lett a fájdalom, a róm, a pusztulás, és fekete-fehér kép lett, nem színes képbe. Egy-két helyen van piros vérfoltok, és a tábor képe lett, és rengeteg újság közölte ezt a képet, és az ukrán nagykövetségen van most kiállítva. Úgyhogy ez most így van a kedvenc képem.
Mert nagyon aktuális.
Nagyon-nagyon. Beszéltem az ukrán nagykövettel is, úgyhogy nagyon le volt nyűgözve, hogy ott tudtam így belevinni ezt a szomorúságot, amit most éreznek. Hát a lényege az, hogy összödőlt házak, vasak mindenhol kiállnak, és pusztulás igaz, és akkor egy romos épületbe egy idősödő nő, akinek be van kötve a feje, és a kezébe tart egy gyertyát, égő gyertyát. És ahogy a gyertya lángja megvilágítja az arcát, meg a kezét, és hogy milyen görcsösen fogja azt a gyertyát. Úgyhogy nagyon teli találat lett. De hát őszintén megmondom, nagyon megszenvedtem. Egy hétig festettem azt a képet, de nagyon megszenvedte a lelkem.
Mert hogy átérezte az ott szenvedő emberek életét és érzéseit. A Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskolában találkoztunk, ahogy már említettem is. Gyakran jár gyerekekhez? Gyakran beszél és mesél a gyerekeknek a festészetről, a festészet szeretetéről?
Gyakran, szerencsére jövő hónapban megyünk Kisvártára. Ott is ilyen nemzetiségi iskolában. Még ebben a hónapban megyek Budaörsre a gyerekekhez. Igen, jó érzés, hogy azokról a híres cigány művészekről, tanult művész emberekről beszélhetek, akik engem tanítottak annak idején.
Mert akiktől tanult ön?
Hát mondjuk többek között Péli Tamástól, aki a Hollandiába végzett a Királyi Akadémiát, Soli Daróczi József, aki költő, író, műfordító, sajnos ő már nem él, sajnos a Péli Tamás se él, Kovács József, Hontalan, Szepesi József, ezek mind-mind költők, írók, Szent András is van, aki Kossuth Díjas festőművészünk, de sajnos ő se él már.
De remélhetőleg azért lesz jövő nemzedékön. Hogyan látja, hogy látogatja az iskolákat a felnövekvő diákságban, ezekben a roma gyermekekben, a mostani roma fiatalokban? Van érdeklődőkedv? Van tehetség az önök által képviselt szakmák iránt?
Én úgy vettem észre, hogy a tehetség megvan szinte minden gyerekben, és fogékonyak is rá. Többet kéne velük mondjuk hasonló dolgot csinálni, hogy megszeressék, vagy éppenséggel büszkék legyenek a cigánságukra, és példaképeket felállítani, amit így szomorúan vettem, hogy sajnos nem ismerik, akiket ma ünneplünk tulajdonképpen.
Mert hogy április 8-án találkoztunk a Nemzetközi Roma Napon, amikor már adásba kerül ez a beszélgetés, akkor már április 8-áról múlt időben beszélünk, de jelenleg a Nemzetközi Roma Nap alkalmából is találkoztunk, és vannak nagy elődjeik, akikre méltán lehetnek büszkék.
Hogyne, hát rengeteg. Hát én még ismertem a Lakatos Menyhért, mondjuk a Püstös képeket írta, nagyon sok. Szepesi József, Szolnoki Csana Zsolt költő, festő, Szent András István. Szinte mindegyiket ismerem úgymond a 70-es évek végétől. Mert én a 70-es évek végén kapcsolódtam ebbe az egész fiatalon szerencsére. És én onnan érkezve minden évben festőtáborokat jártam. Rengeteg kiállításom volt. Mind az egész országban úgy.
Hol tekinthetők megalkotásai önnek?
Romanokerbe, Budapesten, a Néprajzi Múzeumban is.
2012-ben pedig munkásságát Csokonai Vitéz Mihály díjjal is elismerték. Ez a díjhoz szívből gratulálok önnek.
Köszönöm szépen. Hát nagyon jó érzés volt, mert ritkán kap a, úgymond a cigány ember. Nem a díjakért fest az ember, meg nem a díjakért szorgalmazza ő a munkáját, de az jó leső érzés, hogyha elismerik kormány szinten is, hogy ez az ember sokat tesz azért, ami tesz, hogy a cigán kultúra, hát ebben elég sok cigán témájú képet festek én. Bele a szegénységet, bele a mély fájdalmat. Igen, és akkor hát ezt így jutalmazták nekem.
És mik a jövőbeli tervei? Mik azok, amik még lázban tartják önt?
Új képeknek a varázsa. Most rátértem vissza a bibliai képeknek a megfestésére, mert volt egy időszak, mikor nagyon sokat festettem a bibliai képeket. De szerencsére ezek a képek úgymond múzeumban vannak. 2 évvel ezelőtt volt egy életmű kiállításom, a 65. élet. Betöltésekkor, igen. Szinte az összeszedtek minden képemet, és egy hatalmas nagy terembe volt. Hát most hogy 5000 négyzetméteres épület, és még a legelső képeim is ki voltak állítva. De ezt mondom, hogy én köszönhetem az elődeimnek, akik olyan tisztelettel és szeretettel nyúltak a cigánságunkhoz, hogy arra büszkének kellett lenni. Én most is azt mondom, hogy ez büszkeség. Mondom, ami lesújt, hogy a gyerekek, mert azért kérdez, hogy legalább mondjatok, mondom, magyar művészeket is, hogy tudtok-e, de legalább tudnak Petőfit, Adit. És mikor rákérdezek, hogy cigány művészek, ez ma nem megy. Na most ezt szerintem valahol pótolni kell, mert ha, amit el is mondtam, és tartom most is, így könnyen sértődé válik a fiatalság, könnyen megbántódnak, és jön az agresszív hozzáállás, és jön a brutalitás. Mert úgy gondolom, akiben nincs meg a szép érzékenység, az a fajta tisztelet az ősöknek, akkor onnét veszélybe van a cigánság. És ez a mi, úgymond a mi feladatunk, hogy tegyük helyre, amíg lehet.
Váradi Gábor, Csokonai Vitéz Mihály díjas festőművésznek köszönöm szépen a beszélgetést, további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, ugyanúgy viszont kívánom önnek is.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa beszéde a bíborosokhoz. Teljes mértékben ragaszkodunk a II. Vatikáni zsinat útjához. 14. Leó pápa ideiglenesen megerősítette a római kúria vezetőütés tagjait hivatalukban. Május 18-án vasárnap tartják a 14. Leó pápa péteri szolgálatának kezdetét jelölő szentmisét a Szent Péter téren. Egy szerzetes nővér a Csiklayuli egyházmegyéből. Prevost püspök misszionárius volt a perui népkörében. Leó pápa beszéde a bíborosokhoz. Teljes mértékben ragaszkodunk a II. Vatikáni zsinat útjához. A választó bíborosokkal a Sixtus kápolnában közösen bemutatott péntek délelőtti szentmise után, május 10-én szombaton délelőtt, 14. Leó pápa a Vatikánban fogadta bíborosi kollégium tagjait. Hozzájuk intézett beszédében köszönetet mondott a konklávén végzett szolgálatukért, és jelezte, hogy a II. Vatikán zsinat által megkezdett úton kíván tovább haladni, továbbá a névválasztással 13. Leó pápa szociális tanítását szeretné előmozdítani, ahogy azt az egyház idáig értelmezte.
Fratelli kardináli.
Bíboros testvérek, üdvözöllek és köszöntelek mindnyájatokat e találkozóért és a megelőző napokért, amelyek fájdalmasak Ferenc pápa elvesztése miatt, megterhelőek a közösen vállalt felelősség miatt, de ugyanakkor annak az ígéretnek megfelelően, amelyet maga Jézus tett nekünk. A lélekben mégis gazdagok a kegyelem és a vigasztalás révén. Kezdte beszédét Leó pápa. Kedves bíborosok, folytatta, ti vagytok a pápa legközelebbi munkatársai.
Stretti collaboratori.
És ez nagy vigaszt jelent számomra, amikor magamra veszek egy olyan igát, amely egyértelműen messze meghaladja az én erőmet, miként bárki másét is. Jelenlétetek arra emlékeztet, hogy az Úr, aki rám bízta ezt a küldetést, nem hagy egyedül a felelősség viselésében. Mindenek előtt tudom, hogy mindig számíthatok az ő segítségére, tovább az ő kegyelme és gondviselése révén számíthatok a ti és oly sok testvér közelségére szerte a világon, akik hisznek Istenben, szeretik az egyházat, akik imádsággal és jó cselekedetekkel támogatják Krisztus helytartóját. Köszönetet mondok a bíborosi kollégium dékánjának, Giovanni Battista Re bíborosnak, akinek bölcsessége, hosszú életének és az apostoli szentszéknél végzett sok éves hűséges szolgálatának gyümölcse nagy segítségünkre volt ebben az időszakban. Köszönöm a római szentegyház Kevin Joseph Farrell kamerlengó bíborosának azt az értékes és igényes szerepet, amelyet a Sede Vacante és a konklávé összehívásának ideje alatt betöltött. Gondolatban most azokhoz a bíboros testvérekhez fordulok, akik egészségügyi okokból nem tudtak jelen lenni, és veletek együtt csatlakozom hozzájuk a szeretet és az ima közösségében. Ebben az egyszerre szomorú és örömteli pillanatban, amelyet húsvét fénye gondviszerűen megvilágít, szeretném, ha együtt úgy tekintenénk a néhai Ferenc pápa eltávozására és a konklávéra, mint húsvéti eseményre. Annak a hosszú kivonulásnak egy szakaszára, amelyen keresztül az Úr továbbra is az élet teljessége felé vezet minket, és ebben a távlatban az irgalmas atyára és minden vigasztalás istenére bízzuk a néhai pápa lelkét és az egyház jövőjét. Emlékezett Leó pápa. A pápa Szent Pétertől kezdve is velem az ő méltatlan utódjával befejezve nem más, mint Isten és testvérei alázatos szolgája.
E un umile servitore di Dio e dei fratelli.
Ezt jól mutatja oly sok elődöm példája, legutóbb maga Ferenc pápa példája szolgálatban való teljes odaadás és az élet lényegében való józanság stílusával, a küldetés idején Istennek szóló önátadásával és az atya házába való visszatérés pillanatában a derűs bizalmával. Gyűjtsük össze ezt a drága örökséget, és folytassuk utunkat, ugyanattól a reménytől vezérelve, amely a hitből fakad, hangsúlyozta Leó pápa. A feltámadott az, aki jelen van közöttünk, aki óvja és vezeti az egyházat, és aki továbbra is reménycsében élteti azt a szeretet által, amelyet a nekünk adott Szentlélek áraszt a szívünkbe. Rajtunk múlik, hogy engedelmes hallgatóivá váljunk az ő hangjának és hűséges szolgáivá üsztervének, emlékezve arra, hogy Isten szereti magát közölni a mennydörgés és földrengés dörgésénél jobban a szelíd szellő suttogásában, vagy, ahogyan egyesek fordítják, a csend finom hangján keresztül. Ez az a fontos találkozás, amelyet nem szabad elhagyni, és amire Isten egész ránk bízott szent népét nevelni és kísérni kell. Az elmúlt napokban láthattuk és érezhettük ennek a hatalmas közösségnek a szépségét és erejét, amely ilyen szeretettel és odaadással fogadta és iratta pásztorát, miközben hittel és imával kísérte őt az Úrral való végleges találkozás pillanatában. Láthattuk, hogy mi az egyház igazi nagysága, amely tagjainak sokféleségében él, egyesülve az egyfővel, Krisztussal, lelkünk pásztorával és őrzőjével.
Unite all'unico capo, Cristo, pastore e custode.
Ez az anyamíh, amelyből mi is kikerültünk, és egyúttal a nyáj, a mező, amelyet azért kaptunk, hogy gondozzuk és műveljük, tápláljuk az üdvösség szentségeivel, és megtermékenyítsük azt az ige magvaival, hogy szilárd egyetértésben és elkesült küldetésben járon, mint az izraeliták a pusztában, a felhő árnyékában és Isten tüzének fényében. Ebben a tekintetben szeretném, ha ma együtt megújítanánk, hogy teljes mértékben ragaszkodunk ahhoz az úthoz, amelyet az egyetemes egyház a II. Vatikáni zsinat nyomán évtizedek óta követ. Ferenc pápa mesterien felidézte és aktualizálta annak tartalmát az evangélii Gaudium apostoli buzdításában, amelyből szeretnék kiemelni néhány alapvető példát. Visszatérés Krisztus elsőbségéhez az ige hirdetésben. Az egész keresztény közösség missziós megtérése. Növekedés a kollegialitásban és a szinodalitásban. A sensus fidei, vagyis a hitérzék iránti figyelem. Különösen annak legmegfelelőbb és legbefogadóbb formáiban, mint például a népi jámborság. Aztán a legkisebbek és az elvetettek iránti szeretetteljes gondoskodás, bátor és bizalommal teli párbeszéd a mai világgal, annak különböző összetevőiben és valóságaiban. Ezek az evangélium alapelvei, amelyek mindig is éltették és inspirálták Isten családjának életét és munkáját, értékek, amelyeken keresztül az atya irgalmas arca megmutatkozott és megmutatkozik az ember élet fiában, mindazok végső reménységében, akik őszintén keresik az igazságot, az igazságosságot, a békét és a testvériséget. Éppen ezért, folytatta Leó pápa, mert elhivatottságot éreztem arra, hogy folytassam ezt az utat, arra gondoltam, hogy felvegyem a 14. Leó nevet.
Ho pensato di prendere il nome di Leone XIV.
13. Leó pápa ugyanis a Rerum Novarum kezdetű történelmi enciklikájával az első nagy ipari forradalom összefüggésében foglalkozott a szociális kérdéssel, ma pedig az egyház mindenkinek felajánlja a szociális tanítás örökségét, hogy válaszoljon egy újabb ipari forradalomra és a mesterséges intelligencia fejlődésére, amely új kihívások elé állítja az emberi méltóság, az igazságosság és a munkavédelmét. Kedves testvérek, találkozónkat azzal a kívánsággal szeretném zárni, amelyet Szent 6. Pál 1963-ban, Péteri szolgálata kezdetén fogalmazott meg. Járja át az egész világot, mint a hit és a szeretet nagy lángja.
Passi su tutto il mondo come una grande fiamma di fede.
Amely meggyújt minden jó akaratú embert, megvilágítja a kölcsönös együttműködés útjait, és az emberiségre még mindig az isteni tetszés bőségét, magát Isten erejét vonza, akinek segítsége nélkül semmi sem érvényes, semmi sem szent. Legyenek ezek a mi érzéseink is, hogy az Úr segítségével imává és elkötelezettségé váljanak. Zárta a 14. Leó pápa a bíborosokhoz intézett beszédét szombat délelőtt.
XIV. Leó pápa ideiglenesen megerősítette a római kúria vezetőit és tagjait. A pápa kifejezte azon kívánságát, hogy fenntartson magának bizonyos időt az elmélkedésre, az imádságra és a párbeszédre, mielőtt véglegesen kinevezne vagy megerősítene valakit. Őszentsége XIV. Leó kifejezte akaratát, hogy a római kúria intézményeinek vezetői és tagjai, valamint a Vatikán Városállam Pápai Bizottságának titkárai és elnöke ideiglenesen, amíg másképpen nem döntenek róla, folytassák megbizatásukat. Ezt a hírt a Szentszék sajtóirodájának közleménye jelentette be, amelyben hangsúlyozzák, hogy a Szent Atya valójában bizonyos időt fennkíván tartani az elmélkedésre, az imádságra és a párbeszédre, mielőtt bármilyen végleges kinevezést vagy megerősítést tenne. Május 18-án tartják a 14. Leó pápa péteri szolgálatának kezdetét jelölő szentmisét. A pápai ház prefektúrája pénteken közzétette az újonnan megválasztott pápa májusi liturgikus programjait. Vasárnap a Regina Czöli imádságot a Szent Péter Bazilika központi lodzsájáról imádkozza el, majd hétfőn a világsajtóval találkozik, audiencián fogadja a kúria és a Vatikán alkalmazottait, valamint a diplomáciai testületet, végül pedig birtokba veszi a pápai bazilikákat. Május 18-án vasárnap délelőtt 10 órakor a Szent Péter téren 14. Leó pápa celebrálja a pápasága kezdetét jelentő szentmisét. A hírt a pápai ház prefektúrája jelentette be, amely közzétette a pápa májusi kötelezettségvállalásait. Május 10-én szombaton a pápa találkozik a bíborosokkal, míg május 11-én vasárnap a bazilika központi erkélyéről mondja el a Regina Czöli Mária imát. Május 12-ére tervezik a találkozót a világsajtó képviselőivel, amely az elmúlt hetekben Rómában gyűlt össze, hogy beszámoljon Ferenc pápa halálától a konklávéig tartó időszak eseményeiről. A találkozót a diplomáciai testülettel május 16-ára tűzték ki, míg május 20-án Leó pápa birtokba veszi a falakon kívüli Szent Pál pápai bazilikát. Ezt követően tartja meg az első szerdai általános audienciát. Május 24-én szombaton kerül sor a római kúriával és a Vatikán Városállam alkalmazottaival tervezett találkozóra. Május 25-én vasárnap elimádkozza a Regina Czöli imádságot a hívekkel, majd birtokba veszi a Lateráni Szent János és a Santa Maria Maggiore bazilikát. Egy szerzetes nő a Csiklahoi egyházmegyéből, prevost püspök misszionárius volt a nép körében. Egy egyszerű ember a remény üzenetével a béke keresésében. Így jellemezte Karina González nővér a szeplőtelen fogantatás Ferences nővérei rend tagja a Rádió Vaticana Convoy, a Vatikáni Rádió Veletek című műsorban a most megválasztott pápa egy perui egyházmegyében töltött időszakát. Az apáca az akkori prevost püspök elkötelezettségéről is szólt, amikor 2023-ban az El Niño a súlyos időjárási jelenség sújtotta a területet. Lóháton indult útnak, hogy eljusson az Andok legelérhetetlenebb helyeire. A boldogságtól túlcsorduló szív egyben rész és bátor szív, amely dacol a félénkséggel és a szégyellősséggel. Ez jellemzi Grace Karina González Risco nővért, a szeplőtelen fogantatás Ferences nővérei rend tagjának szívét, aki a 14. Leó pápa megválasztása utáni napon a vatikáni médiának írt levelében örömét fejezte ki, hogy újra hallhatja ezt az útmutatást, a béke keresésében rejlő remény féltő üzenetét. Elmesélte, hogy a perui Csiklahó egyházmegyéhez tartozik, amelyet az új pápa a vatikáni bazilika lodzsájáról üdvözölni akart, megemlékezve a hűséges népről, amely elkíséri püspökét. A Leó pápa által ezek a spanyol nyelven elmondott szavak az egy ideje már Rómában tartózkodó Karina nővérnek és rendtársainak egyfajta utazást jelentenek a múltba, amikor Prevost püspökkel dolgoztak misszióban a dél-amerikai országban. Meghatott, mert megemlékezett a földünkről. Ez a gesztus sokat elárul egy olyan emberről, aki szerette a nyáját, mától kezdve mindannyiunkat a szívében őriz, írta a szerzetes nővér. Karina nővér üzenete túl szép volt ahhoz, hogy függőben maradjon, ezért a vatikáni rádiótól megkeresték telefonon. Beszélt az interjúban a Habemus pápán pillanatában hullatott könnyeiről, és egy hatalmas feladatról, amelyre hivatottnak érzi magát. Sokat, nagyon sokat imádkozni érte. Elmondta, hogy a Csiklahói egyházmegyében a ferences nővéreknek van egy iskolájuk, és hogy az akkori püspök mindig nagyon közel állt hozzájuk, különösen a COVID-járvány időszakában. Egyszerű ember, szíve mélyén ágostor rendi. Az egyházmegyében nagyon-nagyon szerették. Sajnáltuk, amikor elment, kissé árvának éreztük magunkat egy számunkra fontos személy nélkül, de tudtuk, hogy alkalmas a Ferenc pápa által rábízott feladatra. Ez a püspöki dikasztérium prefektusi tisztsége volt, amelyet 2023-tól megválasztásáig töltött be. Van egy pillanat, amit Karina nővér sosem felejt el. Amikor 2023-ban az El Niño heves esőzésekkel és áradásokkal sújtotta Perut, térdre kényszerítve az ország mezőgazdaságát. A püspök egyházmegyei megbízatásának végéig ki akarta venni a saját részét a helyzet orvoslásában, segítséget kérve a hajléktalanná vált időseknek és a mindenüket elvesztő gyermekeknek. A ferences szerzetes nő ezután hozzátett egy részletet. Lóháton indult el a Sierra del Norte vidékére, egy hegyvidéki andoki régióba. Ez egy olyan részlet, amely 14. Leó egy új oldalát tárja fel. Peruban a távolságokat az odajutáshoz szükséges idővel mérjük. Az egyházmegyéből arra a területre 3-4 óra alatt lehet eljutni, nincsenek utak, csak kanyargós ösvények vezetnek oda, hangsúlyozta Karina nővér. Ő valóban misszionárius, és csütörtökön nevének megválasztásával 13. Leóra és a Rerum Novarumra utalva fejezte ki életprogramját, tehát a társadalmi aspektust. Remélem, hogy Ferenc pápa és ezáltal az evangélium vonalán halad tovább, amely minden pápa vonala. Mindegyiknek a maga idejében, a maga pillanatában. Végül az interjúban Karina nővér utolsó kívánsága az volt, hogy Isten népe imájának ereje elérje a pápát, és hogy azt a békére fordítsa. Olyan nagy szükségünk van rá, mondta a ferences rendi nővér. Remélem, hogy továbbra is hangsúlyozza a világnak, hogy Isten közel van, hogy Isten szeret minket, hogy Isten szeret mindenkit. A Szent Péter Bazilika központi erkélyéről, amikor 14. Leó azt mondta, hogy mindenkit, a todos, 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 Ferenc pápa által kiemelt szavakra gondoltunk. Ez a folytonosság jele Péter trónján.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!